A tudomány is lehet szórakoztató és izgalmas. Ez az Audmax, a Debreceni Egyetem könyvtárának tudományos podcastje.
Köszöntöm Önt, ez az Audmax, a Debreceni Egyetem egyetemi és nemzeti könyvtárának műsora. A mai epizódunkban a könyvtárunkban a Sziget közösségi térben tartott első alumni akadémia eseményének szerkesztett hanganyagát hallgathatja meg. Első alkalommal Süli András, a Debreceni Campus Fesztivál programigazgatója, a Nagyerdei Víztorony klub programjainak szervezője, kulturális menedzser foglalta össze szakmai pályáját, sikereit, karrier útjának legfontosabb mozanatait, a hajtóerőt, ami előre viszi. A beszélgető partner Bögre Zoltán volt, az M-Tóth Ildikó sajtóközpont munkatársa.
Ez az Audmax, a Debreceni Egyetem könyvtárának tudományos podcastje.
Köszöntök mindenkit a Alumni Akadémia első délutánján. A előadássorozat célja elsősorban az, hogy a Debreceni Egyetemen végzett ismert szakembereket mutassuk be, életútjuk, karriertörténetük, az intézményhez fűződő viszonyuk tapasztalataiból iránymutatást, egy kis segítséget adjanak az egyetem jelenlegi, illetve diplomaszerzés előtt álló hallgatóinak. Az Alumni Akadémia első vendége Süli András, a Campus Fesztivál programigazgatója, a Nagyerdei Víztorony debreceni programjainak a szervezője, de nem csak ennyiből áll a te titulusod, sorolhatnám még akár hosszú-hosszú percekig. Ezek közül az egyik a kulturális menedzser terület, amiről talán nem sokan tudnak, hogy mit is jelent ez. Mit jelent, mit csinál egy kulturális menedzser?
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Én azt gondolom, hogy a kulturális menedzser fogalom az egy ilyen nem kontúros, szélű, nagy ernyő. Tehát az egy pontosan egy olyan fogalom, amely alá tulajdonképpen bárki behúzható, aki a kultúra tágan értelmezett területén valami fajta projektmenedzseri, szervező, folyamatirányító, folyamatot kézben tartó munkát végez. Biztos vannak egyébként erre precízebb és szakmailag alátámasztott különböző definíciók a szakirodalomban. Én őszintén megmondom, hogy ezeknek nem tulajdonítok akkora jelentőséget. Én azt gondolom, hogy mindenki bátran nevezze magát kulturális menedzsernek, aki a kultúra területén valami ilyenfajta tevékenységet végez, ami hasonlít, vagy akár csak nyomokban hasonlít ahhoz, amit mi is csinálunk. Erre szoktam azt mondani, hogyha ezt valahova le kell írni, hogy mondjuk én ez vagyok, akkor azt így jobb hiány tesszük. Hogy ez kellőképpen flexibilis, és egyben közben kellőképpen mégiscsak megfoghatóvá teszi, vagy legalábbis leírhatóvá teszi azt, amit a hozzánk hasonló emberek csinálnak a világon.
Ez igazából elsősorban talán látványos, de tanulható-e? Tehát, hogyha mondjuk ilyen jellegű szakemberre van szükségetek, mondjuk itt a Debrecenben, vagy a Debrecen Egyetemen, akkor ezt a szakmát meg lehet-e pontról pontra tanítani, hogy mégis hogyan alkalmazza, és hogyan legyen ebben a legjobb az illető?
Szerintem egyébként tanulható, mint minden, ez is leírható, ehhez is lehet készíteni keretrendszert, ehhez is lehet fogalmakat társítani, működik is szerintem számos ilyen jellegű képzés a világon, akár Magyarországon, akár hogyha máshol körülnézünk. Viszont azt hiszem, hogy elengedhetetlen hozzá az, hogy az ember gyakorlatban kipróbálja és tapasztalatot szerezzen, és semmiképpen nem kell hozzá olyan diploma, mint ami nekem van.
Nyilván ezen a területen az a zenének is meghatározó szerepe van. A kultúra nyilván egy fontos szegmense, de hát ha rólad valaki tud valamit, akkor elsősorban talán a zene lehet. Én úgy tudom, hogy a családodon belül is bőven-bőven van olyan kötődés, ami szervesen, szorosan kapcsolódik a zenéhez, a zenéléshez, sőt, több generációra is vissza lehet talán vezetni ezt.
Igen, egy eléggé zenével jó viszonytápoló családból jövök, és az biztos, hogy a legkülönbözőbb síkokon, de végig kísérte az életemet, akkor is egyébként, amikor éppen semmilyen formában nem foglalkoztam vele aktívan. Nekem egyrészt az anyai ágon az anyai nagyapám, Tőzsér József, a idősebb Tőzsér József, itt most egyetemi kontextusban, majd mindjárt a fia is szóba jön. Tehát idősebb Tőzsér József volt az anyai nagyapám, őt sajnos nem ismertem, mert ő 1971-ben meghalt. Ő az egykori MÁV Filharmonikus zenekarnak volt fúvós, ütőhangszeres, játékosa, és egy rövid ideig egyébként vezetője és karmestere is a II. Világháború után. Ő nem volt képzett karmester, de a háború után nem volt megfelelő személyi állomány, és néhány társával együtt ők szedték össze a romok alól a hangszereket, a Kottákat, és alapították meg újra a szimfonikus zenekart Debrecenben, ami aztán később a Mávfilharmonikus zenekar lett, és amíg nem sikerült igazolni egy szakképzettséggel rendelkező karmestert a zenekar élére, addig a nagyapám vezényelte, nagyon sokoldalú volt, egyébként jazzzenekarban is játszott dobosként a 60-as években. Hát ennek megfelelően egy elég feszített élete volt, mondjuk úgy, hogy két végén égette a gyertyát, úgyhogy sajnos ő elég hamar távozott az élők sorából. Az ő fia, az én nagybátyám, dr. professzor Tőzsér József, rektor helyettes jelenleg a Debreceni Egyetemen, de mellette ugye sokan ismerik az Android zenekar billentyűseként is, ugye Szilvási rektor úr együtt is szoktak időnként fellépni, és ő is, meg az édesanyám is, meg jó magam is, mindnyájan a Bányai Júli Általános Iskolába jártunk, ami azóta már Szent Efrém néven az itteni, szerintem alapfokú zenetagozattal rendelkező iskolák közül talán a leghíresebb, a legnevesebb. És egyébként még egy érdekesség a családból, ha már így rákérdeztél a zenei vonalra. Az apai nagyapám, aki egy hatelemit végzett parasztember volt, egy falusi mezőgazdasággal foglalkozó, TSZ-ben dolgozó ember volt, egyébként autodidakta módon megtanult orgonálni, ami teljesen nagyon, nagyon képtelen, tehát mai napig azt gondolom, hogy hatalmas respekt ezért neki. Békés megyében, Megyesbodzáson, ahol ő lakott, ahol ők éltek, és ahol édesapám is született, rendszeresen beugrott a kántor helyett az ottani római katolikus templomba, és ő kísérte a szentmiséket. Szóval onnan is jön egyfajta zenei affinitás, egy másfajta, egy autodidakta zenei affinitás, de ezek engem mind nyilván terelgettek abba az irányba, úgyhogy utána nyilván én is zenei általános iskolába jártam, kórusban énekeltem. Zongorázni tanultam, majd aztán zenekaraim lettek, úgyhogy ez tényleg ez a mai napig egy ilyen nagyon jól kirajzolódó vonal az életemben.
És ezt a hagyományt, ezt adott tovább egyébként a következő generációnak? Tehát családon belül, vagy akár közeli
kapcsolatban? Hát jár a lányom, 10 éves lányom van, ő jár zongorázni, nem ez a kedvence még egyelőre. Erőltetni nem fogom, jár, csinálja lelkiismeretesen, nem túl nagy elánnal, de azért megcsinálja, de őt én most úgy látom jelen pillanatban, hogy a torna, az akrobatika, tánc, gimnasztika, stb. Jobban érdeklik.
A sportzeneiség az is szép és érdekes dolog. Igazából az egyetemen te mindettől függetlenül egy teljesen más területen kezdtél el tanulni, ugye jogász szakra, szociológus képzésre jelentkeztél. Miért pont ez a terület volt az, amit választotta, és ami téged a egyetemi tanulmányok felé terelt.
De ezek ugye nem egyszerre voltak, nem. Természetesen, és ide a Debreceni Egyetemre ugye jogi képzésre jelentkeztem, 1997-ben érettségiztem, és nem tudnám pontosan ezt körülírni, hogy ez a döntés hogy született meg. Alapvetően a baráti köröm jelentős része azokkal, akikkel jóba voltam, akikkel tudtam azonosulni, mondhatni, ha nem is teljesen egységesen, de elég sokan jogra mentek, én is, illetve ott volt édesanyám példája, aki meg gyakorló jogász, akkoriban azt hiszem éppen már bíróként, tehát a bíróságon bíróként dolgozott. Ez így kijelölt egy utat, ami olyan univerzálisnak tűnt. Tehát ami számomra olyan volt, hogy olyan kézenfekvő, már van előkép a családban, láttam, hogy barátok is oda mennek, és akkor ez így adta magát, mint egy ilyen Jolly Joker, amivel jó egzisztenciát lehet építeni, ami olyan stabilitást ad, aminek a presztízse is olyan jó, és akkor igazából ezek, mivel nem volt bennem egy olyan fajta lázadás, vagy egy olyan fajta erős, renitens gondolat, ami kirajzolt volna egy ennél mondjuk egyel extrémebb, vagy kevésbé konvencionális utat, ezért ez így adta magát.
Azért érdekelte a területet, vagy úgy volt?
Hát valamennyire igen.
Azért csak kell hozzá, hogy az ember elvégezze, hogy azért legyen valamilyen szintű érdeklődése, vagy kötődése hozzá, tehát magát.
Valamennyire igen. Én szerencsés alkat vagyok, mert elég szorgalmas voltam, lekopogom, igen. Tehát ilyen, volt bennem egy ilyen, hoztam magammal egy ilyen maximalizmus saját magammal szembe, egy ilyen kicsit ilyen teljesítménykényszeres is a személyiségem, szóval igazából a jogi egyetem, mert nem nagyon tördeltem azon a kezem, hogy most ez érdekes-e vagy nem. Többségében nem tartottam annak, volt, amit annak tartottam, volt, amiben úgy bele tudtam magam kicsit jobban ásni, de nem. Szóval azt tisztán láttam, hogy én nem leszek az az ember, aki ott abban a tudománykörben majd valamibe így kibontakozik. Tehát, hogy tudtam, hogy nem leszek jogtudós, nem leszek nagy jogkutató, nem leszek a jogi képzésben kibontakozó tudományos karriert nem fog befutni, és valahogy azt sem láttam magam előtt, hogy belőlem mondjuk ilyen menő, nem tudom, nemzetközi ügyvédirodában partner, ügyvéd, stb. Tehát ugye ezt nem láttam magam előtt, de hogy el voltam vele. Tehát egyébként lefutottam olyan köröket, amiket úgy leszoktak az egyetemen. Szóval írtam TDK-ra, írtam dolgozatot, ami aztán bejutottam OTDK-ra, ami talán valami külön díjat is adtak rá, azt hiszem. Két dolog érdekelt egyébként, picit talán jobban, az egyik az Európai Unió joga, ami akkor nekünk egy ilyen, amikor egy kicsit egy ilyen forradalmi, egy ilyen revelatív dolog volt, hiszen készült az ország az Európai Uniós csatlakozásra, és már abszolút úgy tanultuk, hogy ez nem sokára a körülöttünk lévő jelen lesz majd, és akkor ez egy ilyen vonzó, modern és érdekes dolognak tűnt valamennyire. A másik, ami érdekelt még az a, hát most gyűjtőnéven nem hívjuk úgy, hogy a jogszociológia. A jognak az a fajta ilyen emberi társadalmi oldala, a különböző ilyen autonóm szabályrendszerek, ami kialakulnak emberi közösségekben, picit ilyen jogi antropológiával is foglalkoztunk egy-két ilyen, főleg itt a vége felé, ilyen kollégiumokban, speciál kollégiumok, keretstúdiumok keretében. Ezek voltak talán azok, amik mondjuk szóltak is hozzám. A többi az meg olyan volt, hogy ez egy ilyen nagy anyag, és akkor meg kell tanulni, és akkor hát szépen ezzel így elmentek az évek, és mellette egy csomó baromi érdekes dolgot lehetett még csinálni az egyetemen, aminek nem volt köze a tanulmányokhoz, és azokkal együtt meg egy ilyen nagyon-nagyon intenzív és boldog időszak volt ez.
Ahol most tartasz, azt az egyetemnek köszönheted, a kiinduló pont, a tapasztalatszerzés, az érdeklődés ennek a megélénkülése, akár a rendezvényszervezés, akár a menedzseri tevékenység kapcsán, ez innen ered, vagy már korábban is benned volt?
Mert köszönhetem az egyetemnek is. Korábban is bennem volt, középiskolában is szerveztünk egyébként klubot, végig bennem volt valamiért, ez így érdekelt. Az első ilyen jól körülrajzolható pont, nagyon furcsa ilyen sokat beszélni a múltamról. Szóval az első ilyen jól körüljelzóható pontot, azt tudom, és az még középiskolában volt. Fú, de nagyon régen. 1993 őszén, elsősök mai szóval kilencedikesek voltunk a Kossuth gimnáziumban. Már van, elsősök voltunk, és akkor lett nagyon népszerű Magyarországon az angol abszurd humor, és a Holló Színház nevű társulat, talán itt néhányan emlékeztek még rá, a rendkívül sikeres és népszerű lett akkoriban, és egy ilyen utazó cirkusszal, egy ilyen holló fesztivállal eljöttek Debrecenbe a Kölcsei Művelődési Központba. Egy osztálytársammal mindketten nagyon szerettük ezt az egész angol humor, abszurd humor dolgot, és elmentünk, az összes előadást meghallgattuk, az két ilyen színházi est volt, meg koncert, meg improvizációs est, stb. Elmentünk, és az osztálytársammal ott utolsó nap, mikor volt egy ilyen közönség találkozó, akkor kitaláltuk, hogy meghívjuk a suliba őket. És akkor oda mentünk a Galla Miklóshoz, és mondtuk neki, hogy mi szeretnénk meghívni az iskolába, és megadta a vezetékes telefonszámát, hogy majd akkor ezen hívjuk fel, és akkor baromira izgultunk, és elmentünk az igazgatóhoz, szegény Titkó József már nem él azóta, engedélyt kértünk erre az egészre, utána felhívtuk a Galla Miklóst, megalkuttunk vele 20 000 forintos gázsiban, vezetékes telefonon az osztályt, nekünk még az sem volt, az osztálytársam mégtól hívtuk fel a szobából, legalább egy óráig próbálgattuk előtte, hogy majd mit kell neki mondani, megbeszéltük a részleteket, az osztályfőnökünk meg az osztálytársaink rendkívül segítőkészek voltak, és meghirdettük, kiplakátoltuk a suliban, megkaptuk a tornatermet, megkaptuk a hangosítást, és ezt nagyon-nagyon pontosan emlékszem, hogy 270 darab jegyet lehetett eladni, ez volt az ilyen max kapacitás, az összes ülőhelyel, padokon, tornaterem, galérégi Kossuthnak talán még emlékeznek néhányan, nagyon pici tornaterme volt, és eladtuk ezt a 270 jegyet, 100 forint volt darabja, tehát 27 000 forint volt a bevétel, és ugye 20 000 forint volt a Holló Színháznak, illetve hát a ketten jöttek a Galla Miklós, a Nagy Natália, 20 000 forint volt a gázsiuk, úgyhogy Úgyhogy a 7000 forint profit, ami keletkezett a rendezvényen, az az osztálypénzben landolt, és az osztálykirándulásra költöttük. Nekem ez volt egyébként az első ilyen igazi rendezvényszervezés az életemben 15 évesen, úgyhogy ide vezethető vissza, és aztán klubot csináltunk, és hát egyetem alatt meg már rengeteg komolyabb rendezvény. Én a Kari Hőkben is benne voltam, vagy akkor még intézeti hőkben is benne voltam, mellette még jó pár aktivitás, több diákszervezés, nemzetközi projektek is jöttek be, gólyatábort szerveztem egy idő után főszervezőként, akkor még ugye nem egy összeegyetemi szinten volt a gólyatábor, hanem kari szinten nekünk a közgázzal közösen, legendás Dobosszon az UGI gólyatáborok. Szóval az eredeti kérdésedre a válasz, igen, nagyon meghatározó volt, de nem csak ott, hanem mellette még az élet számos más területén is gyűjtögettem közben ezt a fajta ilyen, mondjuk azt, hogy ilyen rendezvényszervezési vagy kulturális menedzseri tapasztalatokat.
Ugye nagyjából a 2000-es évek elején vagyunk, amikor te egyetemista voltál, ugye valahogy így...
2002-ben szereztem itt diplomát a jogon.
Igen. Hogy emlékszel vissza az akkori egyetemi hallgatói életre, közösségre? Mondtad, hogy te is próbálkoztál, szerveződtél, de mennyit kell hozzátenni mondjuk ahhoz akkor, hogy kicsit feldobjátok, jobb legyen, alakuljon, illetve a mostanihoz képest akkor mennyi lehetősége volt a hallgatóknak?
Nem biztos, hogy tényszerű lesz a válaszom, ez inkább egy ilyen impresszió. Szerintem sokkal ilyen gerillább volt. Ezt nem tudom jobban megfogalmazni. Tehát szegmentáltabb volt, kevésbé volt központilag szervezett, kevésbé volt nagyszabású, viszont én most egy olyan konkrétumot tudok mondani, hogy mondjuk mi akkor a Kari Hőkben igazából hát alig kapcsolódtunk az egyetemi hőkhöz. Tehát persze volt néhány, meg a hők elnök eljárt a nagy egyetemi hők gyűlésekre, stb., de nagyon kevés dolog volt központilag megszervezve, volt valamennyi kis mozgástér, és azon belül igazából mi találtunk ki szinte mindent. Valahogy emiatt szerintem picit kevésbé volt uniformizált, kicsit ilyen autonómabb, családiasabb, bensőségesebb volt ez a része a dolognak. Aztán azt tudni kell, hogy ugye én akkor jártam Debrecenben a jogi kar, Debrecenben 1996-ban indították újra, nem tudom hány év, nagyon sok évtized szünet után a jogi képzést, azt hiszem legalább 50 évig szünetelt. Mi egy ilyen útkereső, nagyon sok bizonytalansággal terhelt képzésre jártunk. Változtak egyik évről a másikra, jött a tanári kar, folyamatosan változtattak a képzési struktúrán, volt közben vezetőváltás is, nem volt fix helyünk. Azért az nagyon meghatározó volt, tehát egyszer összeszámoltuk az évfolyamtársaimmal, hogy az egyetem 5 éve alatt 14 épületben, nem 14 teremben, 14 fizikailag különálló épületben fordultunk meg a városban oktatás céljából. 14 különböző épületben voltak óráink, szerintem a 24-es busz az akkoriban nekünk volt így fenntartva, mert volt olyan, hogy a főépületben végzünk 9:30-kor, és akkor 10 órától az MFK-n volt a következő óránk, ami teljesen abszurd. Mai szemmel nézve, nem volt önálló oktatási épület. Valahogy ez is sok mindent meghatározott szerintem. Volt az egésznek egy bája, egy kezdetlegessége, és szerintem amúgy a mi hallgatói vagy diák életünk is kicsit ilyen volt. Tehát nekünk le kellett még tenni az első lépés, az első építőkockákat, amikre aztán később épült a többi folyamat.
Jelenhez képest, hogy leted az akkori viszonyokat? Nyilván most ugye arról van szó, és azt halljuk, hogy rengeteg lehetőség van, és ugye egyre több a hallgatói létszám is, tehát őket meg ugye ki kell szolgálni megfelelő programokkal, megfelelő lehetőségekkel. Ezek most mondjuk a létszámhoz viszonyítva, hogy látod, kellő mennyiségben és minőségben jelen vannak, vagy azért tudnál még itt valamit esetleg alakítani rajta, hogyha arról van szó? Ha mondjuk
ezt nem tudom objektíven megítélni. Uh-huh. Én óriási ellensége vagyok a régen minden jobboltozásnak, meg nem szeretem ezt az ilyen kicsit ilyen boomer hozzáállást, hogy bezzeg a mi időnkben, és a többi nem. Szerintem eleve van egy, tehát ez a 20 év, vagy ez a 21 pár év, ez látszólag nem nagy idő, de olyan most olyan most a korszellem, olyan a világ, hogy 20 év alatt iszonyú sok minden változott meg. Tehát erre is azt szoktam mondani, lányomnak is szoktam mesélni, aki szerint mind digitális benszülött, nagyon nehezen tudja elképzelni, hogy nekem még az első évem az egyetemen még úgy nézett ki, hogy kaptam egy dragonos e-mail címet, szerintem akik akkor jártak ide, azt tudják, hogy ez itt jelent, tehát dragon.klte.hu volt így az e-mail címnek a vége, és úgy tudtam elérni az e-mailjeimet, hogy bejöttem ide a templom aljába, a gépterembe, és a fekete-zöld ilyen Matrix hangulatú CRT monitorokon, meg az azokhoz kapcsolt gépeken így beléptünk. És ez nagyon más. Én, mit tudom, én emlékszem, hogy 99-től lett egy mobiltelefonom, egy régi nyomógombos Nokia, és akkor az mondjuk a szervezésben egy idő után már sokat segített, amikor már nem csak nekem volt, hanem egyre több mindenkinek, tehát ilyen egy-két év alatt. Hogy ez most mit jelent így a diák élet, vagy a diákoknak a közösségi élete, meg egyáltalán az életemi közösségi élete szempontjából, szerintem egyrészt ezt nélkülem is nagyon sokan elemzik. Én személy szerint azt gondolom, hogy egy csomó pro és egy csomó kontra dolgot föl lehetne sorolni. Nem tudnék olyat mondani, hogy most ez jobb volt akkor, vagy sem.
Ha valaki téged lát, vagy hallja neved, akkor egyből a Campus Fesztivál ugrik be neki rólad. Ugye ez egy egyhetes, ha kerekíthetünk, egyhetes nagy rendezvény, de vajon az egész éves tevékenységedet, az egész éves munkádat mennyiben fedi le mondjuk csak a Campus Fesztivál? Mit takar ez valójában egy egész éves szakmai munkádat tekintve?
Ehhez muszáj egy picit mondjuk ilyen vázlatszinten fölrajzolni, hogy mit csinál a cégünk. Ugye a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft.-ről van szó, amelynek én is dolgozom, és amely egyfajta ilyen, kicsit ilyen pilotként jött létre annak idején, próbaként, arra, hogy milyen hatékony lehet az, hogyha egy egyetem mellett működik egy olyan fajta szolgáltató cég, amit nem feltétlenül kötnek olyan értelemben azok az egyetemi formák és a szervezeti formák és az ehhez kapcsolódó keretrendszerek, viszont egy csomó olyan szolgáltatást és egy összes számos olyan tevékenységet el tud látni, amelyre az egyetemen tanuló, hallgató, dolgozó embereknek szükségük van, szükségük lehet. A cégnek a tevékenysége az nem csak a fesztiválból áll, hanem ugye közösségi tereket, klubokat üzemeltetünk, vendéglátási tevékenység, rengeteg egyéb szolgáltatás, nem akarok untatni senkit ennek a felsorolásával. Ez eleve meghatározza azt, hogy mást is csinálunk évközben. Én személy szerint egyébként szeretnék minél többet a fesztivállal foglalkozni, mert a fesztivál nagy, nagyon komplex, akár csak program szempontjából nézve is, talán a legkomplexebb, vagy a mondjuk azt, hogy a három legkomplexebb rendezvény közt van Magyarországon. Nyilván az ilyen egyedi, mondjuk világszintű sportrendezvényeket nem számolom bele, tehát egy atlétikai világbajnokság az más dimenzió, de ebben a kategóriában, tehát ilyen ári, szabadtéri, zenei, kulturális fesztiválok közül biztos, hogy benne van a legkomplexebbek között. Talán a Sziget és a Művészetek Völgye jut most eszembe, ami összetettségében vagy rétegzettségében meghaladja a mi fesztiválunkat. Én figyelek, fülelek, impulzusokat gyűjtök, próbálom rajta tartani a szemem azon, hogy mi történik ebben a közegben. Ez alapján ez egyfajta ilyen kurátori munka, tehát van benne egy olyan elem, hogy megpróbálom megdefiniálni saját magunk számára, hogy mi az, ami jó, mi az, ami érdekes, mi az, ami izgalmas, és természetesen azt is, hogy mi az, amit pedig a közönség szeret és vesz nagy számban, és ezáltal képesek lehetünk kellő mennyiségű jegyet eladni. És utána a munkánknak a következő fontos része az, hogy ezt rendszerbe rázzuk. Ebből összeállítunk egy rendezvényt, egy programkínálatot, egy ahhoz szükséges háttérinfrastruktúrát, megkötjük az ehhez szükséges szerződéseket, megállapodásokat, kialakítjuk ennek az egésznek a operatív működési hátterét. Eredeti kérdésedre visszatérve, szerintem most nekem nagyjából azért a tényleges munkára fordított időnek, ez mondjuk egy olyan 75-80%-a azért már a fesztivállal kapcsolatos.
Hogyha annak idén egyetemista korodban valaki azt mondja neked, hogy te leszel majd az ország egyik legnagyobb könnyűzenei fesztiváljának a programigazgatója, főszervezője, akkor mit mondtál volna neki, hogy meglepődtél, vagy ezt mondjuk lehet tudatosan értelmezni ezt a fajta sikertörténetet, ezt a fajta karrierutat?
Nem tudom, hogy meglepődtem volna-e. Igazából azt szoktam erre mondani, bár ilyen furán is, esetleg hülyén is hangzik, de hogy én sodródtam szerepből szerepbe így az életem folyamán. Tehát egyikből következett a másik, és persze voltak nagyobb fordulópontok, meg voltak nagyon spontán döntések, meg voltak olyan alkalmak, amikor én magam sem tudom feltétlenül visszamenőleg megmagyarázni, hogy az ott miért úgy történt, vagy hogyan következett az előzőből. Nem tudom, hogy reagáltam volna. Nem voltam semmiképpen sem szerintem kisítő, vagy nem volt. Tehát, hogy volt egy ilyen egészséges, szerintem normálisnak mondható önbizalmam. Halvány elképzelésem nem volt szerintem mondjuk 2002-ben, hogy mi lesz belőlem 5-10-20 év múlva. Hagytam megtörténni a dolgokat. Azt nem mondom, hogy semennyire nem vagyok ilyen vizionárius, mert szeretek megálmodni dolgokat, akár saját magam számára is, meg főleg most már így az évek előre haladtával talán jobban. Akkoriban szerintem nem voltam az.
A szerencsének szerinted mennyi köze van? A szerencsefaktornak mennyi szerepe van, mennyi köze van mondjuk abban, hogy valaki sikeres legyen? Akár mondjuk egy ilyen utat járjon be, mint amit te.
Itt már volt szó az egyik megelőző beszélgetésben a sikerről, hogy szerintem a siker az egy ilyen végtelenül szubjektív dolog. És a szubjektívet most úgy értem, hogy a siker az szerintem az egy érzelmi állapot. Az egy boldogságérzés, egy elégedettség, egy magaddal való béke, egy elégedettség. És én azt gondolom, hogy nem ahhoz kell feltétlenül szerencse, az egész élethez kell szerencse nyilván, ezt tudjuk. De hogy nem ahhoz kell szerencse egyébként, hogy az ember valami fajta objektív sikerese, hanem ahhoz kell szerencse, hogy a személyiséged fejlődése, az el tudja jutni arra a szintre, hogy tudj örülni a dolgoknak, hogy tudj megélni dolgokat, a negatív és pozitív érzelmeket is meg tud élni, és a pozitív érzelmeket úgy tud megélni, hogy azok ilyen jóleső érzést keltsenek benned. És hogyha most ha szakmai sikerre koncentrálunk, én szakmai sikerként azt élem meg, amikor történik velem valami olyan, ami után így jó lenni. Ami után így azt érzem, hogy aha, szóval, hogy igen, ebben a hivatásban, ebben a szakmában, ezen a területen, ahol mi dolgozunk, utána egy ilyen abszolút nyugalommal, békével, jó érzésekkel teli, ilyen lelket tápláló állapotba kerül az embernek az érzelmi azonossága. Szerintem ez. Tehát, hogy ez szerintem sokkal nagyobb siker, mint az, hogy kap valaki valami díjat. Sokkal nagyobb siker, mint az, hogy valakinek így vagy úgy nevezik el a pozícióját. Én például ezzel szoktam nevetni, hogy nekem ebbe a programigazgatói titulusba benne szerepel az, hogy igazgató, de hát én szerintem amúgy nem igazgatok. Én időnként a operatíve vezetek néha csapatot, amikor egy-egy feladathoz kell, de hogy én azt nem nevezném igazgatásnak.
Ha már csapatvezetésről van szó, nagyon kíváncsi vagyok, hogy te mennyire tartod magad nyugodt embernek, mennyire tudsz könnyedén aludni mondjuk esténként éjszaka, mennyire forog az agyad a következő feladaton, a következő kihíváson, és mit mondanak azok, akiket mondjuk igazgatsz, vagy próbálsz vezetni?
Azt nem tudom. Vagy ők mind annak. Abból a szempontból nyugodt ember vagyok, hogy nem vagyok egy heves vérmérsékletű ember, viszonylag szerencsés, ilyen türelmes, meg elég béketűrő és nyugodt, néha már egyébként esetleg konfliktus kerülő alkat vagyok. Azért tudok szorongani egy-egy feladaton. Ez szerintem a suli kapcsán beszéltem erről a teljesítménykényszerről, tehát visszagondolva általános iskolától kezdve az egyetemi vizsgákkal bezárólag, azért tudtam szorongani azon, hogy sikerül-e. Most is tudok szorongani, hogy ha egy-egy feladatot fontosnak érzek, és nem vagyok biztos benne, hogy meg tudom jól, mostanában már leginkább nem is a jól körül vannak kétségeim, hanem az időben körül vannak kétségeim, mert az időben az sokkal nehezebb. Ezen van, hogy szorongok, így aztán nem makulátlan a nyugalom.
Mindenre jót időd?
Nem.
Család? Mennyire érzik azt, hogy te mennyit dolgozol, vagy mennyit kell dolgozol azért, hogy sikeres legyen minden, amit csinálsz?
Én a családot azt eléggé priorizálom ilyen szempontból. Én például, tehát, ugye velünk fesztivál meg zene, egy szakmában dolgozó emberekkel kapcsolatban van egy olyan sztereotípia, hogy valószínűleg sokat vagyunk oda éjszaka, sokat vagyunk távol, sokat vagyunk úton. Szerintem ezek iszonyatosan megint csak olyan dolgok, amelyek attól függ, hogy ki milyen nézőpontból nézi. Én nagyon személy szerint, hogy nagyon leépítettem például az éjszakában való személyes jelenlétet. Hál' Istennek erre van már lehetőség, és mondjuk a család kapcsán én nagyon, nagyon fontosnak tartom azt, hogy legyek minőségi időt velük, a lányomnak a felnövésében, nevelésében pedig legyek ott teljesen egyenrangú félként, ez szerintem amúgy sikerül is, de egyébként rettenetesen elégedetlen vagyok azzal, amennyi időnk van az életben. Tehát, azt hiszem, hogy akár csak az egyetemi ív, hogy jogra jártam, aztán kis szociológiára jártam, aztán ez lett belőlem, közben még más képzésekkel is kacérkodtam, vagy volt, amire be is iratkoztam. Az jelzi, hogy sosem sikerült azzal a személyiségé válnom, aki választ magának egy fókuszt, és abban elmélyed.
Mit tanácsolsz azoknak a hallgatóknak, fiataloknak, akik mondjuk nem feltétlenül azon a területen tanulnak egyetemen, amik aztán később szeretnének lenni. Álmaikat tartsák-e meg, legyenek kitartóak, ezek mind olyan általánosságok, de hogyan lehetnek sikeresek attól függetlenül, hogy az adott pillanatban hol vannak?
Szerintem a jó oktatás az szemléletet ad. Szemléletet ad, gyakorlatiasságot ad. És emiatt én azt gondolom, hogy semmit nem kell megijedni. Az embert az, hogy jár egy akár felsőfokú képzésre, az nem zárja be egy boxba. Egyáltalán. Tehát ettől nem kell megijedni, és pont emiatt most direkt radikálisan fogalmazok, én bagatelizálom a 18 éves kori pályaválasztást. Tehát én azt gondolom, nyilván nem kis részben a saját példám miatt, hogy majdnem, hogy semmi jelentősége. Természetesen van, de messze nem akkora, mint amit egyébként szoktak neki tulajdonítani a szülők, a középiskolai tanárok, a társadalmi közegnek a nyomása. Az pusolja szerintem az embert abban az életkorban valamerre, hogy neked most látnod kell, és miért nem tudod már, hogy te mérnök akarsz lenni. Lehet, hogy sokkal-sokkal később jön rá. Lehet, hogy lesznek olyan affinitások, olyan ambíciók, olyan vágyak, amiknek soha nem fog tudni kiélni. Én mindig is nagyon szerettem volna egyébként hidakat tervezni. Ha műszaki pályára mentem volna, akkor biztos, hogy olyan építészmérnöknek mentem volna, aki hidakat tervez. Ezt tudom, hogy ez egy olyan ambíció bennem, hogy soha, amit már nem fogok ebben az életben kiélni. De hogy az üzenet az szerintem egyébként az, hogy ettől egyáltalán nem kell félni. Nem szabad hagyni, hogy egy képzés dobozba zárja az embert. Viszont meg kell élni, tehát hogy... Ja, és egyébként meg nyilván ott hagyni sem szégyen, sőt, szerintem így mindenki menjen addig, amíg olyat talál, amiben azt a fajta boldogságot, amiről az előbb próbáltam beszélni, megtalálja.
Tökéletes végszó, köszönöm szépen. Köszönjük szépen a figyelmet. Az Alumni Akadémia folytatódni fog, a következő hónapokban is várunk mindenki szeretettel. Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, hogy meghallgatta ezt a beszélgetésünket is, bátran nézen körül további epizódjaink között is. A következő részig a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár nevében köszönjük a figyelmét! Audmax.